Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntöm állandó szakértőnket, segítőnket, dr. Téglás Pétert. Szervusz!
Szervusz, jó napot kívánok!
Milyen témát hoztál nekünk, könyvet vagy filmet, vagy könyvet és filmet is?
Egy könyvet hoztam, azonban mielőtt a magára a könyvre rátérnék, szeretném elmondani még egyszer egy korábbi ismertetőnkben már hangsúlyozott örömömet, afölött, hogy Kiskunhalas városában vannak olyan emberek, gondolok Szakála Orrára, Végső Istvánra, akik az ország meghatározó és ünnepelt történészeit tudják megnyerni annak, hogy lejöjjenek Kiskunhalasra, akár egy könyvbemutató, akár pedig valamely téma ismertetése kapcsán. Ugye korábban volt szó arról, hogy Ablonci Balázs Kiskunhalasra látogat. Most ezúttal talán december elején, én úgy tudom, hogy még talán hivatalosan meg nem hirdetett alkalomból, Veszprémi László Bernát jön Kiskunhalasra, és a legújabb könyvét fogja bemutatni, 1921, a Horthy rendszer megszilárdulásának története. Ez a Jaffa kiadó által ebben az évben, 2021-ben megjelentetett ragyogó munka. Hadd tegyem hozzá, hadd bocsássam előre, hogy egy ragyogó, rendkívül élesen megfogalmazott és nagyon eredeti gondolatokat tartalmazó munkáról van szó. Korábbi ismertetőnkben is felvetettük a kérdést, hogy vajon maga a Trianon, vagy az azt követő magyar események nincsenek-e túlbeszélve? Vajon nem érünk-e el ellenkező hatást, és nem váltjuk-e ki az olvasóknak, vagy a hallgatóknak az unalmát ezzel kapcsolatban? Na most én Veszprémi László Bernát könyvére vonatkoztatva teljesen biztos vagyok benne, hogy ilyen unalomról, vagy egy ilyen agyonbeszélésről szó nincs. Tudnélik, olyan eseményeket dolgoz fő, olyan újszerű módszerrel, amelyre korábban én úgy gondolom, hogy még a nagy történészeink, gondolok Romsics Ignácra, vagy sokat emlegette Ablonci Balázsra, nem került sor. Most ugye az 1918-tól, ha nézzük Magyarország történetét, akkor úgy gondolom, hogy minden év szörnyű eseményekkel volt teli, tehát nem lehetett unatkozni. Magyarországon 1918 háború elvesztésének, a Károlyi Népköztársaság, a Károlyi féle népköztársaság kikiáltásának az éve, 1919 ugye a Tanácsköztársaság kikiáltásának és szörnyű hónapjainak az éve, ezt követően ugye a Tanácsköztársaság bukása, a román megszállás kezdete, Horthy bevonulása Budapestre, 1920 a trianoni békediktátum aláírásának, az azzal kapcsolatos traumaföld dolgozásának éve, és fölmerül a kérdés, hogy mi történt 1921-ben. Na most ez az, ami egy kicsit, egy sötét folt a magyar emlékezetben és a történetírásban is, hogy megfeledkezünk arról, hogy 1921-ben legalább annyira fontos események történtek, mint azt megelőzően, és nem csak amit a cím sejtett, hogy a Horthy rendszer megszilárdulásának évéről van szó, hanem egész jövőnket, az államformát meghatározó eseményről, és különösen egy olyan eseményről, amely, hát mind a mai napig nagyon benne van a köztudatban, tudnilik Nyugat-Magyarország visszaszerzé, vagy Nyugat-Magyarország jelentős részének visszaszerzéséről, Ausztriától való visszaszerzéséről van szó. Na most a könyv ezeket az eseményeket dolgozza föl a maga teljességében, tehát szociálpolitikai, politikai és egyéb jogi szempontból foglalkozik az eseményekkel, és én a magam részéről lényegében két fejezetét szeretném kiemelni a könyv, ami számomra nagyon meghatározó volt, és különösen lekötötte az én figyelmemet, és úgy gondolom, hogy nem csak számomra volt meghatározó, hanem Magyarország jövője szempontjából volt nagyon-nagyon meghatározó. 1921-ben történt a két király puccs. Talán kevésbé ismert ez az esemény a magyar történelmi gondolkodásban. És 1921-ben zajlott a soproni népszavazás, a Nyugat-Dunántúli úgynevezett fölkelés, és ugye ennek az eseménynek a kapcsán került vissza Magyarországhoz Sopron, illetőleg az azt környező falvak egy jelentős része, majd még 1922-ben további falvak kerültek vissza a Magyar Királyság égisze alá. Na most mi volt ez a királypuccs? Ugye 1920-ban a Tanácsköztársaság bukása után ugye az első törvényalkotási teendő az volt, hogy visszaállították a királyságot, mint államformát, kontinuitást vállaltak a Károlyi rendszer előtti monarchiával, viszont megtagadták a Károlyi népköztársaságot, és különösen megtagadták a tanácsköztársaságot jogi szempontból is. Egy egészen különleges helyzet állt így elő, mert királyság volt az államformánk, viszont királyunk nem volt.
Na most... Vállalkozók bizonyára voltak.
Hát igen, szóval azért olyan nagyon nem lehetett itt vállalkozni, tehát ugye aki vállalkozott, az azért nagyon nagy elhatározás volt. Következőkről volt szó, ugye 1918. október végén, november elején, amikor a monarchia összeomlása már teljesen nyilvánvaló, megalakulnak a különböző nemzeti tanácsok, a Magyar Nemzeti Tanács is Károly veszi át lényegében az ország irányítását. Ekkor negyedik Károly, a mi utolsó királyunk, akit 1916. december 30-án koronáztak meg, és hát így tulajdonképpen szűk két évig volt király, egy nyilatkozatot adott ki, amelyben lényegében tartalmilag arról volt szó, hogy ő felfüggeszti a királyi jogoknak a gyakorlását. Na most mindenféle hiedelemmel ellentétben ő nem lemondott a magyar trónról, hanem fölfüggesztette a királyi jogoknak a gyakorlását.
Egy nagyszerű fiatal történész reménybeli látogatása kapcsán vagyunk egy ismertetőben, Veszprémi László Bernát 1921 a Horthy rendszer megszilárdulásának története címmel, melynek ajánlóját dr. Téglás Pétertől halljuk. Zene után folytatjuk az ajánlót, maradjanak velünk.
Vendés olvasd és olvasd. Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatja dr. Téglás Péter könyvajánló rovatát, mely Veszprémi László Bernát nagyszerű fiatal történészünk munkájának ismertetője, melynek címe 1921, a Horthy rendszer megszilárdulásának története. Ugye itt arról beszéltél, hogy az 1918-tól 20-ig tartó időszak azért eléggé közismert és rendkívül fordulatos, de talán a 21 év és annak az eseményei kevésbé, és itt a királypucsról volt szó egészen konkrétan, ugye, hogy negyedik Károly nem lemondott a trónról, hanem felfüggesztette a jogok gyakorlását, és ugye miután visszaállították a királyságot, mi történt itt Magyarországon 1921-ben?
Na most ugye 1921-ben mindennél élesebben vetődött föl, hogy mi Magyarország államformája. Ez annyira élesen vetődött föl, és a közvéleményt annyira foglalkoztatta, hogy még a háborús vereség, a trianoni sok, és egyáltalán a zsidó kérdés is háttérbe szorult, ugye mindenki a király visszatérésével, vagy esetleg a szabad királyválasztással függött össze. Tehát lényegében a magyar politikai elit két táborra szakadt, az úgynevezett legitimistákra, akik negyedik Károly visszatérését tekintették volna üdvösnek, és mindenképpen ennek érdekében léptek föl, és ezért harcoltak. A másik pedig a szabad királyválasztóknak a tábora volt, akik úgy gondolták, hogy majd mi szabadon eldöntjük, hogy kit választunk Magyarország királyával. Na most ugye a korabeli jogszabályok, illetőleg jogszokások a pragmatika szankcióra nyúlnak vissza, ugye Habsburg ház női ágának öröklési jogára, és egyáltalán a trónöröklésre vonatkozóan, tehát ugye itt most nem a női ág öröklése az érdekes, hanem az, hogy a Habsburg ház az, aki jogokkal rendelkezik a magyar korona birtoklására vonatkozóan, tehát ők a királyok, Magyarország királyai. Ugye negyedik Károly, tehát ahogy az előbb említettem, 1916. december 30-án ugye fejére öltötte a magyar koronát, a magyar szent koronát, és 18-ban fölfüggesztette ezt a tevékenységét. 1921-ben viszont eszébe jutott, hogy hát tulajdonképpen ez csak egy fölfüggesztés volt, ő nem mondott le a trónról, őt Ausztriából kiebrudalták. Ausztria Magyarországgal ellentétben nem lett, Ausztriában nem lett bolsevik rendszer, de egy baloldali rendszer, egy szociáldemokrata rendszer jött létre, ahol a királyról hallani sem akartak. Magyarország ezzel ellentétben ugye bolsevik lett, a bolsevizmust leverték, ezt követően viszont a magyar politikai osztály egy nagyon meghatározó része, úgynevezett legitimista lett, tehát kívánta negyedik Károlynak a visszatérését. Olyannyira, hogy a Svájcban tartózkodó király, akihez természetesen küldöttségek jártak, tehát ő azért ismerte és benne volt a magyar politikai történésekbe, 1921 húsvét vasárnapján, április elejére esett húsvét, megjelent Magyarországon, a legnagyobb meglepetésre megjelent Magyarországon, és nem másutt jelent meg, mint a Budai Várban. Úgy jelent meg, hogy hát lényegében senki be nem jelentette őt, tehát Horthy a legnagyobb elképedéssel vette észre, hogy itt a király. Na most ugye az ő tárgyalásukról, korabeli tárgyalásukról nem volt jegyzőkönyv, nincsenek följegyzések, hanem másodkézből származnak információk, ugye Horthy is elmesélte másoknak, IV. Károly is elmesélte másokat, hogy micsoda elkeseredett alkudozás folyt Horthy, illetőleg IV. Károly között a korona birtoklására vonatkozóan, arra, hogy ő tulajdonképpen ez idő szerint is, és ebben ő neki igaza volt, Magyarország királyának tekinthető. Tudnék, a királyi jogok fölfüggesztése nem csak, hogy fölfüggesztést jelentett, egy átmenti állapotot jelentett, hanem azt a Magyar Nemzetgyűlés nem is szentesítette. Tehát jogi szempontból ő nyugodtan volt ez idő szerint Magyarország királyának tekinthető személy.
Mármint IV. Károly.
Tehát az elkeseredett alkudozás követően dulva-fulva IV. Károly távozott, talán Szombathelyre ment, visszatért Svájcba, de sem ő, sem az ő támogatói ebben nem nyugodtak meg. Na most közbevetőleg mondom, hogy az 1921-es év, amit ez az ifjú történész kitűnő szemmel vett észre, hogy sorsfordító események zajlottak, mert ugye Nyugat-Magyarországot a Saint-Germain-i békeszerződés, majd ezt követően a trianoni békeszerződés is Ausztriának ítélte. Mire azonban a terület átadására került volna sor, ugye addigra már Horthy volt hatalmon, és olyan profi politikusok voltak hatalom közelében, mint Bethlen István vagy Teleki, akik rájöttek arra, hogy itt könyörgéssel és ráolvasással ugye nem lehet az országot megnagyobbítani, visszaszerezni azokat a területeket, amely Magyarországot illeti, és hát ugye ezzel függ össze a Nyugat-Dunántúli úgynevezett fölkelés, mert titokban a magyar kormány az ő különítményeseit, akik hát ugye mindenek voltak, csak éppen aranyos emberek nem, de összegyűjtött ilyen katonaviselt embereket, akiket Nyugat-Dunántorra irányítva megakadályozták, hogy az osztrák állam ezt a területet, Sopront és környékét visszaszerezze. Nehezen tudom magyarázni, látni kellene a térképet, egyébként nagyon bonyolult, hogy mi az, amit Ausztriának ítéltek, mi az, amit Ausztria időközben birtokba vett, és mi az, amit szeretett volna birtokba venni, de a magyar ellenálláson az úgynevezett augusztustól szeptemberig terjedő felkelés, majd utána a lajtabánság miatt nem sikerült elfoglalni.
Veszprémi László Bernát munkáját ismerteti. Dr. Téglás Péter, maradjanak velünk, hiszen folytatódik a mű ismertetője.
Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk a mai könyv ismertetőt, mely egy nagyszerű fiatal történész, Veszprém László Bernát munkája, 1921 a Horthy rendszer megszilárdulásának története. Ugye avval kezdted, hogy tulajdonképpen ez az év kevéssé ismert a magyar történelemben, mert annyira fordulatos volt a háború, illetve a háború utáni 1918-19-20 év eseményei, hogy egy kicsit kevéssé fókuszál a figyelem erre az időszakra. Holott királypucs volt, holott Sopron visszakerült, holott nem hajtották végre a trianoni diktátumban azoknak a területeknek, Sopron és környékének területeinek átadását, szóval nagyon izgalmas volt ez a 21-es év is, folytassuk, nagyon kíváncsian várjuk az ismertetőt.
Tehát ugye 1921-ben és 21 második felében tartunk már, ugye zajlik a Nyugat-Dunántúli úgynevezett fölkelés. Na most a Nyugat-Dunántúli fölkelésnek az érdekessége, hogy abban Nyugat-Dunántúliak szinte egyáltalán nem vettek részt, legfőképpen Duna-Tisza közéről, ugye ezek az úgynevezett különítményesek mentek oda a magyar kormány által titokba juttatott fegyverekkel, és hát ugye megakadályozták az impériumváltást, megakadályozták azt, hogy Ausztria ezeket a területeket elfoglalja, de ezzel egy időben zajlottak a királypuccsok. Tehát ugye ez augusztus-szeptember, illetőleg októberre nyúló eseménysor, amelynek a vége a decemberben, a december 14-én lezajlott népszavazás, amely népszavazás eredményeként Sopron, illetve a környező falvak visszakerültek Magyarországhoz, az egyetlen olyan terület, ahol egyébként népszavazást engedélyezett az Antant. eredménye ez egyébként a korabeli diplomácia rendkívüli profi hozzáállásának, tehát erre egyáltalán nem volt példa, hogy a trianoni békeszerződés diktátum bármely pontján változtattak volna. Itt viszont a magyar politikának sikerült elérni, hát nem is túlságosan elegáns eszközökkel, de sikerült elérni egy Olaszországban lebonyolított konferencia eredményeként, amelyhez Ausztria is hozzájárult, hogy Sopron, illetőleg a környéke egy népszavazáson döntse el, hogy melyik államhoz akar tartozni. Na most ugye októberben 4. Károly, aki ugye húsvét vasárnapja után, április után távozott Magyarországról, ismét visszatért. Hadd hangsúlyozzam, nagyon titokban tért vissza, talán embercsempészek segítségével, és őt nagyon nagy örömmel fogadta a magyar politikai osztálynak az úgynevezett legitimista része. Na most ez a legitimista rész, ez nem csak hogy politizált, ennek nem csak hogy politikai elképzelései voltak, és nem csak arra vonatkozó elképzelései voltak, hogy mi legyen a magyar állam rendje, hanem katonai eszközökkel is rendelkezett. Tehát amikor októberben visszatért 4. Károly, akkor őt Nyugat-Magyarországról vonattal hozták föl Budapestre úgy, hogy egy viszonylag jelentős katonai erő kísérte. Hortiék viszont ekkor ebben az időben már nagyon nem akartak 4. Károlyról hallani, és hát ugye a könyvnek egy nagyon-nagyon érdekes fejezete, amelyben Horthy politikai rátermettségének egy egészen más megvilágítását adja a szerző, mint ahogy őt más diplomaták, illetőleg más történészek lefestik. Tudnélik, nagyon ügyes reálpolitikus volt, és végtelen kíméletlenséggel és határozottsággal ragaszkodott a hatalomhoz. Míg 4. Károly egy rendkívül mélyen vallásos, a koronát tövis korona szerűen viselni akaró személyiség volt, és ő hivatástudatból akarta a királyi címet, a királyi trónt visszaszerezni, tehát a két személy egymással való harcában nem egyenlő felek csaptak össze. De összecsaptak, mert a legitimisták által kísért királyt próbálták megállítani Budaörsnél, tehát Budapest határában, és ez a megállítás, ez fegyveres harccá nőtte ki magát, sok halálos áldozattal és sok sebesülttel. És hogy ez egyébként nem fajult el, nem fajult tovább, ez éppen 4. Károlynak köszönhető, aki azt mondta, hogy nem kívánja a magyarok vérét, tehát nem kíván testvérháborút, és éppen ezért visszavonult. Ezt követte az ő internálása Tihanyba, majd utána ugye Madeira szigetére, ahol aztán egyébként nagyon rövidesen meg is halt abba a bizonyos spanyol náthában. Tehát látni kell, hogy Magyarországnak és az a Horthy rendszernek, vagy a Horthy korszaknak a sorsa, az ugye egyetlen kis apró eseményen múlott, azon, hogy 4. Károly nem erőteljesebben kívánta hatalmat, és nem használta föl erőteljesebben azt a fegyveres erőt és azokat a fegyveres lehetőségeket, amelynek birtokában volt, viszont nem volt ennek birtokában, nem volt komoly katonai erő birtokában a hirtelen meglepett Horthy, illetőleg környezete. Zárótételként hadd mondjam el, hogy ugye a köztudatban, aki egyáltalán ezekkel a kérdésekkel foglalkozik, Horthy emlékirata és egyéb forrásokra támaszkodva úgy tudja, hogy a király visszatérése fölháborította volna, Magyarország ellen fordította volna az Antantot, illetőleg az időközben megalakult Kisantantot. A szerző ezt cáfolja, bizonyítja azt, hogy egy erőtlen tiltakozáson túlmenően sem a nagy, sem a kis Antantnak nem futotta volna az erejéből, hogyha 4. Károly visszatér. Na most az aztán a további kérdés, és nagyon remélem, hogy talán majd a szerzővel erről sikerül elbeszélgetni, hogy Magyarország jövője szempontjából melyik megoldás lett volna az üdvösebb.
Nagyon köszönjük az ismertetőt, és köszönjük, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
Veszprémi László Bernát, fiatal történész munkáját ismertette dr. Téglás Péter. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.